Az Aréna vendége Gyürk András, a Fidesz európai parlamenti képviselője, a párt kampány főnöke. Ugye ott tartottunk, hogy azt mondta, hogy Magyarország az elmúlt években sodródott az energia politikáját tekintve. Most ennek a sodródásnak az eredményeképpen mondjuk a zöld energia, vagy a megújuló energiaforrások felhasználása tekintetében milyen helyzetben vagyunk? Mekkora az elmaradásunk az Európai Unió többi országához képest?
Ugye ennek az összehasonlításnak talán nincs akkora jelentősége, mert az adottságok nagyon eltérőek. Itt a saját adottságainkhoz képest érdemes azt mérni, hogy hol tartunk.
De ha ehhez... azt szokták mondani, hogy Magyarországnak nagyon jó adottság.
Így van, de ha ezt mérjük...
A energia szempontjából is, a termálvizeket említve is azt szokták mondani, hogy nekünk nagyon jó.
Napenergia, geotermia mindenképpen megemlítendő, és nem állunk jól ehhez képest. Ma 5-6% között van a zöld energia aránya az energiamixben. Az előbb már mutattuk ugye a gáz óriási arányát. 5-6% között van, ez kevés. Amit vállaltunk 2020-ra az uniós törekvések részeként, az az, hogy 13%-ra növeljük a zöld energia arányát. Én azt gondolom, hogy ennél akár több is benne van a pakliban, hogyha úgy tetszik, de ehhez átgondolt energiapolitikára, koncepcióra lenne szükség. A probléma ugyanis nem egyszerűen csak ebben az 5-6%-os mértékben van, hanem ennek a szerkezetében. Mert hogyha egy ilyen mélyebbre ásunk, és megnézzük, hogy hogyan épül föl ez az 5-6%-os zöld energia felhasználás, akkor az derül ki, hogy ennek túlnyomó része, 90%-a biomassa. És ha még egy kicsit tovább megyünk, akkor az elegáns biomassa kifejezés mögött nagyon hamar megtaláljuk a fatüzelést, és ha még egyel tovább lépünk, akkor az erdőirtást is megtaláljuk. És ebből az a következtetés vonható le, hogy lehet, hogy az EU-s célkitűzések betűjének megfelelünk, akkor, amikor 4-ről 5-re, 5-ről 6%-ra növeljük az zöld energia arányát, de a szellemének annak korán sem felelünk meg, mert olyas valamit olyant lépünk, aminek az energia mérlege végső soron korán sem olyan kedvező, mint ami a valódi célunk lenne. És hagyd tegyem azt rögtön hozzá, hogy nem is egyszerűen az a probléma, hogy az európai célkitűzések szellemének nem felelünk meg. Hát ennél sokkal fontosabb probléma, hogy a saját nemzeti érdekeinknek, a jól felfogott érdekünknek nem felelünk meg, hiszen hát kinek lenne érdeke a zöld energia arányának növelése, ha nem nekünk, éppen a kiszolgáltatottságunk okán. Magyarország példátlan mértékben kiszolgáltatott ugye a gáznak, ahogy erről ejtettünk szót, a zöld energia ebből a csapdából mindenképpen kitörést jelent. De úgy nem jelent valódi kitörést, hogyha az erdőinket írtjuk, vagy esetleg a szomszédországok erdőit írtják, és azzal a fával tüzelünk a átalakított erőművi kazánokban. A biomassa persze része kell, hogy legyen egy zöld energia koncepciónak, de lehetőség szerint nem a faírtással vagy az erdőírtással együtt. És növelni kellene mondjuk a geotermia arányát, növelni kellene a napenergia arányát, növelni kellene a szélenergia arányát.
Azt mondja, hogy ehhez koncepció kellene. Nekem az a személyes tapasztalatom, hogy nem feltétlenül csak koncepció kellene ehhez, hanem ehhez nagyon sok pénz kellene. De mondjuk országos szinten nem tudom, hogy hogyan néz ki ez a dolog, de mondjuk ha valaki egy családi házat épít, és szembe kerül azzal a problémával, hogy ezt a házat hogyan fogja kifűteni, és kiszámolja, hogy hagyományos radiátoros módon szereli fel a házát, vagy mondjuk egy hőszivattyúval használva a geotermia energiát próbálja megoldani a fűtését, akkor azzal találja magát szembe, hogy legalább kétszer annyiba kerül az úgynevezett zöld energiával fűtött ház.
Hát és olyan emberből pedig kevés van, aki elkötelezettségből fogja kialakítani, mondjuk jóval drágábban.
Hát igen, és akkor 10 emberből 9 úgy dönt, hogy jó, hát akkor maradjunk a hagyományos gázfűtésnél.
Ma ez is a helyzet, és a kiszolgáltatottságunk tovább romlik, de semmiképpen sem javul a helyzet. Tarthatatlan az, hogy nincsen olyan pályázati rendszer, nincsen olyan pályázati rendszer, ami valóban elérhető támogatást jelentene mondjuk fűtéskorszerűsítésre, vagy akár új lakás építésekor fűtésrendszer kialakítására, energiahatékonysági beruházásokra. Ami pályázatok rendelkezésre állnak, azoknak a támogatási mértéke hihetetlenül alacsony, és az összegek pillanatok alatt kimerülnek. Aki próbál pályázni, ilyenre az valószínűleg tapasztalta azt, hogy mondjuk 3-4 hét alatt kimerül a pályázati keret, és ő neki már nem jut ebből. És bizony az arány is sokszor mondjuk az elmúlt időszakban az áfa mértékével vetekedett, és hát nyilván ez ugye értjük, hogy olyan
igen, komoly hát Magyarország épületei valószínűleg olyan állapotban vannak, hogy nem ez a legfontosabb probléma, hanem mondjuk az, hogy a nyílászárókat kellene kicserélni olyanra, ahol nem.
Igen, ugyanakkor pedig a forrás rendelkezésre áll. Ott van az energiahatékonysági operatív pályázatoknál ez a forrás. És ennek egy töredék részét használjuk ma fel, azért mert alkalmatlan az a pályázati rendszer, amin keresztül hozzájuthatnának ehhez a polgárok, ehhez az összeghez. Itt én azt remélem egyébként, hogy egy kormányváltást követően hamar látványos változásokat lehet elérni, és ezeket a forrásokat mobilizálni lehet. És itt még nem is a struktúra átalakításáról beszélek, a meglévő struktúrán belül lehetne sokkal hatékonyabban ezeket a forrásokat felhasználni. 10 milliárdos nagyságrendről van szó. És el lehet gondolkodni a struktúra átalakításán is. És hagyd tegyem rögtön hozzá a másik forrást, ez pedig a kvóta kereskedelemből származó bevétele Magyarországnak. Most, hogy ugye Koppenhága napirenden van, ez kifejezetten aktuális. A Zöld Ombudsman jelentése szerint, véleménye szerint Magyarország a magyar kormány ressége miatt 110 milliárd forintos bevételtől esik el akkor, amikor a kvótáit nem tudja értékesíteni a piacon, azért, mert nem alakítja ki azt a zöld beruházási programot, amely feltétele lenne ezen kvóták értékesítésének, ugyanis a szabály úgy szól, hogy a bevételeket, a kvóták értékesítéséből származó bevételeket zöld beruházásokra kéne fordítani. Ez pont az, amiről beszélünk, zöld beruházások, 110 milliárdnyi forrásról van szó, óriási felelőtlenség az, amivel szembesülünk. A pénzek eltűnnek, a már eladott kvóták ellenértéke valahol a költségvetési lyukakat tömi be nagy valószínűséggel, és mivel ilyen módon hát felelőtlennek bizonyulunk, ezért a partnerek nem velünk kötnek, azok, akiknek szükség van ezekre a kvótákra, nem velünk kötnek üzletet, hanem másokkal, akik túl szeretnének adni a kvótájukon. És nagy kérdés persze, hogy ha majd egy új klímarezsim életbe lép, akkor át lehet-e vinni ezeket a kvótákat ebbe az új rezsimbe, vagy végképp elvesznek, mert ilyen szabályozással látnak világot.
Most a koppenhágai klímacsúcson csúcsnak mi a tétje Magyarország számára, vagy mi lehetne a tétje?
Két dolgot tudnék megjelölni ilyen tétként. Az első az, hogy az eddigi erőfeszítések azok feledésbe merülnek-e. Magyarország azon országok között van, amely sokat tett a kibocsátás csökkentés érdekében. Részben persze ez egy olyan eseménysor volt, ami történt velünk, ez a szocialista nehézipar összeomlása volt. Ennek eredményeképpen Magyarország kibocsátása 90-es évektől kezdődően csökkent látványosan, mi túl teljesítettük, ha úgy tetszik, a 2005-ös kiotói vállalásunkat. Nekünk az az érdekünk, hogy ez a teljesítmény, ami mögött egyébként elvesztett munkahelyek tömege áll, hogy más nem említsek, hogy ez a teljesítmény, ez ne vesszen feledésbe, hanem az elkövetkező Koppenhága utáni klímarezsimben is értékeljék ezt a teljesítményt, magyarán, hogy a kvótákat el tudjuk adni majd egy következő időszakban. És tegyem hozzá rögtön azt, hogy sajnos az Európai Uniós szabályozásnál ezt a szempontot nem sikerült érvényesíteni, az Európai Unió 1990 helyett a saját belső regulációjában 2005-öt jelölte meg bázisévként, ami azt jelenti, hogy ami 2005 előtt történt, arra spondját borít, azt mondja, hogy 2005-től számoljuk mostantól kezdve, hogy ki mit teljesítette. Ez szerintem elfogadhatatlan. Koppenhága után ez a szempont tarthatatlan. Vannak országok, Európai Uniós tagországok, Spanyolország, Görögország, amelyek növelték is a kibocsátásukat az elmúlt időszakban, szemben azzal, amit vállaltak. Az, hogy az Unió egészen ma büszkén vehet részt a tárgyaláson Koppenhágában a 192 ország között, az azért van, mert például Magyarország túlteljesítette a vállalását, és ilyen értelme az Unió egészen az átlagot tekintve rendben van. Hozta azt, amit ígért. De az mégiscsak tarthatatlan, hogy ezek után azokat jutalmazzák, mert ez a rezsim, ez a gondolkodásmód tulajdonképpen jutalmazza azokat, akik nem teljesítették a vállalásukat, és ilyen módon büntetik azokat, akik pedig teljesítették a vállalásukat. A másik eredmény pedig az lehet, hogy de hát ez rajtunk múlik, hogy mi haszonnal jövünk ki ebből a koppenhágai megállapodásból, de csak akkor, hogyha ezeket a bevételeket mondjuk egy zöld beruházási programon keresztül koncepciózusan fel tudjuk használni a zöld energia arányának növelésére, az energiahatékonysági céljaink elérésére. Számunkra fontos lenne egy ilyen megállapodás. Hogy ennek az esélye mekkora, ezt ma nehéz megjósolni. Kicsit az az érzésem, hogy túl sokat tűzött ki maga elé Koppenhága, és ahelyett, hogy lépésről lépésre haladnánk, ahelyett egyetlen egy nagy megoldást várunk. Márpedig szerintem a lépések megtétele az fontos lenne. Rugalmas szabályozásra van szükség, a kutatásfejlesztés támogatására is, és a járulékos hatásunknak is a figyelembe vételére, mert ha az energiahatékonyságról van szó, akkor rögtön érdemes megemlíteni, erről ma még nem volt szó, a munkahelyteremtés kérdését, energiahatékonysági beruházások, mondjuk az építőipar területén, csak Magyarországot tekintve 10 000-nyi munkahelyet tudnának teremteni, ami a jelenlegi válság idején egy óriási tényező lehetne.
Még mielőtt rátérnénk arra, hogy akkor a következő 20 évben hogyan fog megvalósulni az energiafüggetlenségünk, egy dologról még mindenképpen szeretném, hogyha egy pár szót beszélnénk, nevezetesen az atomenergia kérdéséről. Ugye itt ebben a Lépéskényszer című írásban azt mondja, hogy újra át kell gondolni az atomenergia szerepét. Hogyan? Miért?
Ugye a magyarországi erőművi kapacitásoknak egy jelentős része az most már 30-40 esztendős. Ez azt jelenti, hogy néhány éven belül ezek a kapacitások kiöregednek. A 8-9 ezer megawattnyi beépített kapacitásnak harmada fele fog kiöregedni az elkövetkező időszakban. Ezt valamilyen módon pótolni kell. Az a kérdés, hogy milyen módon pótoljuk ezt. Úgy, ahogy a mai kapkodó kormányzati politika eredményeképpen történik, hogy újabb és újabb gázos erőművek kapnak engedélyt, ami elképesztő szerintem abban a helyzetben, amikor mindenki tisztában van azzal, hogy ez a kiszolgáltatottságunkat növeli, a gáz és az egyetlen partner irányába meglévő kiszolgáltatottságunkat, vagy úgy, hogy más erőművi kapacitásokban gondolkodunk. Ezek között nyilván ott kell, hogy legyen a zöld energia. Erről már esett szó, de hogyha 2020-ig teljesítjük is ezt a 13%-os arányt, amit vállaltunk, vagy esetleg valamivel többet, ez akkor is kevés lesz ahhoz, hogy pótoljuk a kiesett kapacitást. Mindenképpen szükség van más eszközökre is. És itt merül fel az atomenergia kérdés, az atomenergiáé, aminek esetében nyilván a kibocsátás kérdése nem merül fel, hiszen ezzel nem kell számolnunk, aminek az esetében a kiszolgáltatottság kérdése sem, hiszen a fűtőanyag szemben a gázzal olyan területekről szerezhető be a világon, amelyek nem minősülnek konfliktuszónának. És hát egy olyan megoldásról van szó, ahol az üzemelés, az üzemben tartás költsége relatíve alacsony.
Tehát most azt mondja, hogy el kellene gondolkodni azon, hogy Magyarországnak szüksége van a több atomenergiára?
Ugye a Magyarországgyűlés ennél többet is mondott, a Magyarországgyűlés elfogadott egy olyan határozatot, ami leteszi a voksot a bővítés mellett, újabb blokk vagy blokkok létrehozása mellett. Ez szerintem egy jó döntés, egyébként ezt többé-kevésbé egyöntetően hozta meg a tudomásom szerint a Magyar Országgyűlése, de egy csomó kérdésre választ kell adni a szándék rögzítése után. El kell dönteni azt, hogy milyen pénzügyi konstrukcióban épüljön meg egy ilyen új atomerőművi blokk, vagy blokkok. Nem akármilyen tételről van szó. Itt mondjuk, hogyha a 4-es metróhoz szeretném mérni, annak sokszorosát kell egy ilyen projektbe befordítani. Milyen legyen a magántőke aránya, milyen legyen az állami szerepvállalásnak a mértéke. Fontos kérdés, hogy milyen technológiával valósuljon meg ez az atomerőmű. Ugye jó néhány partner áll sorban egyébként arra, ezért a feladatért, hogy új atomerőművi blokkokat hozhasson létre. Lehet japán partnerrel dolgozni, némettel, amerikaival, lehet orosz partnerrel dolgozni. Nem mindegy, hogy milyen technológiában gondolkozunk, nem mindegy, hogy milyen partnerrel. Egyébként ez az iparág, ha úgy tetszik, szokták mondani, talán kicsit túl irodalmi, de reneszánszát éli. Nagyon sok erőművet terveznek, építenek. Most Európában is vannak ilyenek, de Kínában nagyon látványos például az előretörés. Tehát ez van lehetőség a partnerek közötti választásra. Tehát gondolkodni kell a pénzügyi konstrukción, gondolkodni kell a technológián, és én nekem meggyőződésem, hogy ennek a gondolkodásnak javarészt a nyilvánosság előtt kell zajlania, nem pedig zárt ajtók mögött. Ma a magyar társadalom jelentős része elfogadja azt, hogy az atomenergia része, hiszen ma ez a helyzet, nem is akármilyen arányban, 40%-ban a magyar áramtermelésnek, tehát része a magyar energia mixnek. De ezt a támogatást nem vehetjük magától értetődőnek. Emögött bizalom áll, részben megelőlegezett bizalom is, részben persze Paks által kiérdemelt bizalom. De ahhoz, hogy bővíteni tudjunk, ugye az élettartam hosszabbítás már eldöntött kérdés, de ahhoz, hogy bővíteni tudjunk, ahhoz ezt a bizalmat újra és újra ki kell érdemelni. A nyilvánosság előtt le kell folytatni azokat a vitákat, amelyek a finanszírozásról szólnak, azokat, amelyek a hogyan nyáról és a mikéntjéről szólnak ennek a bővítésnek, de ma nagyon nehezen elképzelhető, én azt gondolom, a jövő energia mixe Magyarországon atomenergia nélkül, ha a kiszolgáltatottságunkat csökkenteni akarjuk.
Mi fog történni ezen a területen a választások után, hogyha a Fidesz alakít kormányt? Ugye, hogyha Orbán Viktor ezt a kijelentést tette, hogy 20 éven belül, vagy 20 év alatt megszüntetni Magyarország energiafüggőséget, gondolom konkrét elképzelései vannak.
Így van, a lehető legrövidebb időn belül lépni kell az energiahatékonyság kérdésében. Itt a pályázati rendszer átalakítására gondolok, és az önrésze, hiszen sok esetben ez is gondot okoz, amikor mondjuk a lakossági pályázatokról van szó, az önrész előteremtéséhez szükséges források segítésében is, banki konstrukcióban, hitelkonstrukciókról lehet szó, ilyenekben kell gondolkodni. Lépni kell a zöld energia területén is, mindenképpen növelni kell a zöld energia arányát, de oly módon, hogy az az energia mérleget tekintve mindenképpen kedvező legyen. Itt tartatatlan az a helyzet, hogy ma ez gyakorlatilag csak és kizárólag szinte biomasszát jelent. A geotermia mindenképpen olyan kitörési pontot jelent, ami a saját földrajzi adottságaink közepette megfelelő. Lépni kell a diverzifikáció tekintetében. Egyértelműen ki kell nyilvánítanunk a támogatásunkat a Nabucco projekt mellett, és mindent meg kell tenni azért, hogy a gázellátás területén biztonságban legyünk. Ehhez lépni kell a regionális összeköttetések terén, össze kell kötni a magyar és a horvát hálózatot, a magyar és a szlovák hálózatot, a magyar és a román hálózatot, így növelve akár már rövid távon is a magyar fogyasztók biztonságát is hozzájárulva ahhoz, hogy az ár tekintetében se legyünk kiszolgáltatottak. Új megállapodást kell kötni Oroszországgal, ez a következő kormány feladata a gázellátás tekintetében. Persze könnyebb lenne ezt a megállapodást úgy megkötni, hogy már elindultunk a diverzifikáció útján, és ezt a másik fél is tudja. És az atomenergia tekintetében pedig nyilván a megfelelő tanulmányok elkészülte után, a megfelelő szakmai előkészítést követően a parlament nyilvánossága előtt döntést kell hozni a bővítés kérdésében. Ha ezeken a területeken lépni tudunk, akkor ez azt jelenti, hogy a következő ciklusban kijelöljük egy új energiapolitika fő csapás irányát, és ha erre az útra rálépünk, akkor 2 évtizeden belül nem álom, hanem realitás lehet ennek a bizonyos függetlenségnek a a megteremtése. Erre megvan az esély, ma Magyarország egyébként ebben a helyzetben van, éppen azért, mert kiöregszik az erőmű parkja. Ma mindenképpen lépnünk kell. Jó pillanat ez ahhoz, hogy egy átgondolt koncepció eredményeképpen ne megálljon végre a sodródás, és egy határozott irányt vegyen Magyarország energiapolitikája.
Jön a Fidesz kampányfőnöke. Mikor indul a kampány, és milyen kampányra számít?
Rövid és intenzív kampány az, amire készülünk. Márciusban kezdjük a kampányt. Az európai parlamenti választási kampány arra tanított minket, hogy rövid kampánnyal, határozott kampánnyal sikert lehet elérni. Válságban van az ország, azt hiszem az emberek legkevésbé sem szeretnének csillogó-villogó hirdetésekre épülő kampányokat, amire vágynak, az végre az őszinte szó. Ez az, amit mi kínálni tudunk, egy nagyon határozott, energikus kampányban. Egy olyan kampányban, ami nem a drága hirdetésekre épül, hanem a személyes meggyőzésre, az önkéntesek erejére, hogyha úgy tetszik. Nagyon sok bizalom nyilvánul meg irányunkban, ezt érezni mindenhol az országban. Az emberek látják, érzik, hogy néhány hónap múlva véget érhet ez a korszak, ami talán Gyurcsány korszakként lehet a legegyszerűbben leírni, és aminek az eredménye az ország tönkretétele lett. Nagyon sokan szeretnének ennek a változásnak a részesei lenni. Azt kérdezik, hogy hogyan tehetik ezt, hogyan segíthetnek. Mindenkit várunk, minden iroda nyitva áll, minden segítőkézre szükségünk van ahhoz, hogy minél több emberhez el tudjunk jutni. Az önkéntesek erejé épülő személyes meggyőzésre koncentráló kampány az, amiben gondolkodunk.
Mi a követelmény a kampányfőnökkel szemben egy olyan helyzetben, ahol gyakorlatilag ugye a közvéleménykutatási adatokra alapozva főleg, de hát ebben a pillanatban úgy tűnik, hogy több mint valószínű, hogy a Fidesz ezt a választást megnyeri, igazából csak a mérték a kérdés. Jelen sokan úgy gondolkodnak, hogy tulajdonképpen hátra is lehetne dőlni, aztán Orbán Viktor is, Navracsics is, Tibortól is hallottam olyat, hogy ez nem lenne egy jó stratégia. Mit fogalmaztak meg követelményként önnel szemben? Mit kell elérni?
Semmiképpen sem mondták azt, hogy dőljek hátra, és én sem javasolnám senkinek, aki a Fidesz győzelmében reménykedik, aki abban érdekelt, aki azért tenni kíván, hogy dőljön hátra, mert ezt a választást megnyertük. Én magam voltam már kampányfőnök 2004-ben az európai parlamenti választás idején, amikor hazugsággyárnak titulálták a szocialisták a Fideszt. Aztán emlékszem egy olyan kampányra, amiben 23 millió románnal riogattak. Szóval a szocialistáktól sok minden kitelik egy országgyűlési kampányban, ami most előttünk áll. Úgyhogy én azt gondolom, hogy semmi sincsen lefutva. Az utolsó pillanatig minden energiára szükségünk van ahhoz, és minden segítségre, hogy ez a kampány valóban azzal a sikerrel érjen véget, amivel ma kecsegtet. Erre pedig szükségünk van, mert nem akármilyen feladatok állnak előttünk. El kell takarítani a romokat, amiket az előző kormány itt hagyott.
De mi volna ez a siker?
Meg kell találni a felelősséget, és aztán pedig újra kell építeni az országot. Azt tudom mondani, hogy minél több mandátum van emögött a program mögött, annál biztosabb a végrehajtása ennek a programnak. Azt szeretnénk elérni, hogy a lehető legszélesebb támogatása legyen ennek az elképzelésnek az országban, és aztán pedig az ország házában is.
Akkor másképp kérdezem. Orbán Viktor azt mondta, hogy a kétharmados többség elérése irreális szerinte. Ön szerint is?
Azt gondolom, hogy ez példátlan lenne. Magyarországon is, amennyire európai parlamenti képviselői kitekintésem ezt megengedi, Európában is. Nem nagyon tudok mondani olyat, szerintem nem volt, hogy kétharmaddal győzzen egy párt Európában egy országgyűlési választáson.
De ezt önmagámmal szemben célként tűzi ki?
Önmagammal szemben...
Hogy az előbb arról beszélt, hogy mennyi mindent kell tenni, és ez a legnagyobb, legszélesebb körű társadalmi elfogadottság, illetve többség kell. Hát nyilvánvalóan, hogyha egy kétharmados többség lenne a Fidesz részéről, akkor az nagyon sok mindent megkönnyítene.
Ez így van. Minap itt járt Barack Obamának a kampányfőnöke, David Plouffe úr, akivel volt szerencsém találkozni, az előadását is meghallgatni, és utána vele beszélni. És ő azt mondta, hogy az ő kampányuk, sok mindent mondanak ugye erről az amerikai kampányról, hogy mi miatt nyert Barack Obama, mi volt ennek a nagyszerű kampánynak a titka, az interneten nyerte meg a választást, mondják sokan, az adományoknak köszönhetően nyerte meg a választást, mondják mások. Ő azt mondta, hogy az önkénteseknek köszönhetően nyerte meg a választást. Annak, hogy képesek voltak embertől emberig kommunikálni, hogy nem a hirdetésekre bízták a választást, hanem a személyes meggyőzés, a párbeszéd. Az internet is csak eszköze volt ennek egyéb iránt. Az internetet is elsősorban a személyes kommunikáció közösségi oldalakon keresztül használták. Én azt érezném sikernek, hogyha a lehető legtöbb ember tudnánk ebben a kampányban arra buzdítani, és utána a legtöbb embernek arra a lehetőséget megadni, hogy részt vegyenek a változásban, hogy részesei legyenek ennek a változásnak. Történelmi az, ami most Magyarországra vár. Történelmi feladat. Én azt hiszem, az ebben való részvétel önmagában is egy óriási lehetőség, és aztán utána minél több támogatás nyilvánul meg, annál szerencsésebb, ha ez kétharmad, akkor természetesen az egy nagyszerű eredmény. Én ezt ma, még egyszer mondom, egy valószínűtlen Európában is, Magyarországon is példátlan eredménynek tartanám, de azért küzdünk, hogy minél nagyobb legyen ez a támogatás.
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Az Aréna mai vendége Gyürk András, a Fidesz európai parlamenti képviselője, a párt kampányfőnöke volt.
Köszönöm szépen.